Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Magyar idő szerint ma hajnalban az 57. Super Bowl-t követően a Kansas City Chiefs magasba emelhette az amerikai futballbajnokság győztesének járó Vince Lombardi trófeát. A fináléban a Chiefs 38-35-re győzte le a Philadelphia Eagles csapatát. A műsor első felében a Super Bowl sportszakmai oldaláról fogunk beszélgetni, a másodikban pedig a gazdaság vonatkozásokat vizsgáljuk meg, és akkor a mérkőzés és a hazai amerikai futball helyzetének értékelésében Cselleng Ádám, a Magyar-Amerikai Futballszövetség sajtófőnöke lesz a segítségünkre. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
Mennyire fáradtan?
Maximálisan, tehát hogy azóta nem nagyon aludtam, úgyhogy próbálom túlélni.
Mikor ért véget? Ilyen hajnali 3-4 óra környékén az NFL döntő?
Nagyon jó lett volna, hát ilyen nagyjából ilyen 4:30 környékén, ugye, amikor a díjátadás, mert hát akkor ilyenkor már végignézed az egészet, úgyhogy nagyon hosszú volt.
Nem is nagyon tudtad volna kikapcsolni, gondolom akkor se kapcsoltad volna ki, hogyha eldőlt volna két negyedet követően, tehát egy ilyen parázs végjáték miatt meg pláne végig kellett ezt nézni, nem?
Hát igen, hát az utolsó 8 másodperc volt hátra, akkor dőlt el, akkor jött Harrison Butker mezőnygólja, amivel ugye 3 ponttal végül is megnyerték. Igen, de aki rendszeresen néz Super Bowl-okat, az tudja, hogy minden benne van ebben a játékban. Elég, ha arra gondolunk, hogy a New England Patriots ugye micsoda hátrányban volt az Atlanta Falcons ellen, és mégis Super Bowl győztes lett, vagy Malcolm Butlernek az utolsó perces interceptionje Russell Wilson ellen, amikor a Seahawks volt a vesztesek oldalán, úgyhogy nem, ezt mindenképpen végig kell nézni, és nem is nagyon tudsz fölállni. Ez egy kifejezetten izgalmas mérkőzés volt, ezt is várták a szakértők, és én is ezt vártam. Sok pontot is hozott, ugye összesen 73-at, úgyhogy nagyon jó volt.
Igen, itt a drámai pillanatokat az elmúlt évekből rögtön elkezdett szemezgetni. Hogyha csak a finálé drámaiságát figyeljük, az, hogy fél időben 10 pontos hátrányban volt a végül győztes Kansas, ez mennyire számít egyébként egy nagy hátrány? Vagy ennél már nagyobbakat is dolgoztak le NFL fináléban.
Így van, nagyobbakat is dolgoztak le, ugye ezt már mondtam is, úgyhogy egyáltalán nem. Ráadásként a Chiefs ugye az elmúlt 4 évben ez volt a harmadik Super Bowl-ja, és amit az elsőt megnyerték, ott is 10 pontos hátrányban voltak, tehát már megvolt a tapasztalatuk. És ott van Andy Reid, a főedző, aki egy olyan edzői stábot hozott össze, akik tudtak változtatni a második fél időre, és ezt hozta meg szerintem a sikert nekik.
Színvonalat tekintve, mi mondható el a mostani találkozóról az elmúlt időszak NFL döntőihez képest, te hova helyeznéd?
Szerintem ez egy nagyon jó mérkőzés volt. Ezt is vártuk. Én azt gondolom, ugye folyamatosan néztem, 3-4 órával előtte elindult már ugye a felvezetés az Egyesült Államokban. Abból nekem az derült ki, hogy itt inkább Jalen Hurts az, akit megpróbálnak egy kicsit kiemelni, és nagyon az Eaglesre fókuszáltak. Természetesen van alapja, hiszen az alapszakaszban nagyon jól játszottak. Mind a két csapat jól játszott, de az Eaglesnél mind a támadó, mind pedig a védő oldalon kiemelkedő teljesítmények voltak. Jalen Hurts története is nagyon izgalmas, ugye az egyetemen az Alabamában játszott, egyetemi döntőt játszott, és ott lecserélték, utána átment az Oklahomába, onnan választotta ki őt a Philadelphia a második körben, és akkor egyszer csak Carson Wentz árnyékából kilépve most már eljutott oda, hogy nem csak futni tud, hanem passzolni is.
Egyébként az Eagles számított a finálé favoritjának, vagy mondjuk nagyobb a szurkolói bázisa, vagy minek volt ez betudható, hogy szerinted a média inkább a Philadelphia-ra hegyezte ki a esélylatolgatást? Ezen egyedi sztorik miatt például?
Én azt gondolom, hogy az egyedi sztorik miatt is, igen, esélyesebbnek tartották a fogadóirodák is a Philadelphiát, és tényleg szerintem Hurts története. Azért jellemző az Egyesült Államokban, hogy egy kicsit igen, minden hollywoodi, és akkor megpróbálják fölfűzni, és akkor jött ez a fiú, aki hányattatott sorsú volt, eljutott az NFL-be, és akkor lássuk meg, hogy mi lett belőle. Mahomes nem először volt a döntőben, tehát szerintem ezért kapott nagyobb szerepet Jalen Hurts.
Mahomes viszont azért behúzta az MVP címet, teljesen megérdemelten.
Igen, ráadásként ugye több rekordot is hozott ez a mostani Super Bowl. Az alapszakaszban, aki elnyerte a legértékesebb játékosnak járó díjat, ami most az idejében ugye Mahomes volt, az a játékos a csapatával még soha nem tudta megnyerni a Super Bowl-t. Ez Tom Bradynek sem sikerült, tehát hogy ez egy tényleg ilyen átokszerű dolog volt, és most sikerült, mind a két MVP cím az övé lett.
Még sose sikerült, hogy valaki az alapszakaszban a legjobb volt, és aztán az NFL döntőt behúzta a csapatával.
Így van.
Ez azért elég meglepő.
De mégis.
De mégis. Egyébként Mahomesnak volt, gondolom a játéka alapján akkor teljesen megérdemelt, hogy ő lett a legértékesebb játékos, de volt egy hangzatos nyilatkozata is a meccs után. Ez még nem egy dinasztia, de nem végeztünk. Gondolom ezzel arra utal, hogy valamennyire számít arra, hogy hát ha nem is egyeduralkodó lesz a Kansas-i csapat, de hogy még többször fog NFL fináléba bejutni. Ez abszolút benne van a pakliban, a realitásban.
Amíg Andy Reid szerintem a főedző, és bár a döntő előtt voltak olyan hangok, hogy esetleg visszavonul, ugye 64 éves, tehát azért nem annyira öreg edző Andy Reid. A döntő után, amikor ő is felemelte a Vince Lombardi trófeát, azt mondta, hogy azt gondolja, hogy marad még egy darabig. Amíg az edzői stáb együtt van, amíg ott van Mahomes, addig mindenképpen esélyesek. Az, hogy mikor lesz ebből dinasztia, meg mit nevezünk dinasztiának, ez egy nagy kérdés, ugye a Patriotsnál ez egy 20 éves időtartamot jelentett, és 9 döntőt játszottak, ettől még messze vannak, de ebbe a csapatba ez benne van.
Térjünk át a sportág magyarországi helyzetére, de még egy-két gondolat arról is át is tudunk vezetni akkor, hogy te mivel szembesülsz ilyenkor Magyarországon is, hatalmas nagy szurkolói közösségek nézik a döntőt, az NFL finálét?
Igen, egyre szerencsére. Több. Szerencsére.
Kocsmákban, otthon.
Szórakozó helyeken, mozikban a
is.
Tavalyi évben is volt már olyan, hogy külön bajnokságokat rendeztek, Madden bajnokságot is közben lehetett nézni. A Super Bowl-t is, tehát, hogy ilyen kiegészítő dolgok is előfordulnak, úgyhogy igen, egyre többen nézik, készülnek, mint Amerikában, ugyanúgy látod, hogy akkor mit esznek, beöltöznek, úgyhogy tök jó.
Abszolút, a helyszínen is, ez már egy teltházas meccs volt, szóval itt a Covid után teljesen most már minden helyre állt az NFL-ben.
Én azt gondolom, hogy igen, bár két nappal a mérkőzés előtt még lehetett ide-oda jegyeket kapni, de hát volt olyan, amelyik 8 millió forint volt, és ez az egyik olcsóbb jegy volt.
Na akkor a magyarországi sportági helyzet. Elég rég beszélgettünk, nagyjából 2-3 éve ugyanezen témáról, úgyhogy érdemes leporolni a dolgokat. Hogyha azt figyeljük, hogy egy szóba került a Covid, sok sportágban gondolom kicsit visszaesett a lelkesedés. Most jelenleg igazolt amerikai futball játékosok száma, az milyen tendenciát követ? Vagy ütötte léket a járványhelyzet például ezen?
Egy minimálisat ütött, de szerencsére a sikerek, ami a Covid utáni időszakban jöttek, ugye megnyerte a magyar válogatott az Európa-bajnokság B csoportját, veretlenül ráadásként, idén pedig már az A csoportban indultunk. Ez is egy olyan löket, ami a fiatalokat ráveszi arra, hogy lemenjenek a pályára és kipróbálják az amerikai futballt. Ráadásként ugye a European League of Football küzdelmeibe fog elindulni majd a Fehérvár Entroners az idei szezonba, ugye mondhatjuk azt, hogy ez az európai NFL a szinte tekintve mindenképpen nagyon jó.
Talán német csapatokkal, talán Németországban a legerősebb, az egyik legerősebb Európában?
Igen, igen, lehet, hogy én elég helyezném egyébként az osztrákokat. Ugye a tavalyi szezonban is a Vienna Vikings nyerte meg az ELF-et, úgyhogy nagyon erősek. Igazából nagyon nehéz megmondani, itt már azon is múlik, megszabott ugye, hogy hány darab idegen légiós lehet, és ezt külön osztják, hogy az Egyesült Államokból érkezők, Kanadából érkezők, vagy pedig az európai légiósok, összesen 10 lehetnek, a többi az pedig a saját országbeli játékosnak kell lennie, úgyhogy az a lényeg, hogy attól függ, hogy ezek a légiósok milyen szintűek, de most már egyre inkább eljutunk oda, hogy első osztályú egyetemekről jönnek ide is.
És egyébként a játékos piac Európában mennyiben más az amerikaihoz képest, a draft rendszerhez képest?
Hát itt inkább licitnek mondanám, ami zajlik, mint hogy draftnak, tehát itt nem draftolnak. Természetesen szeretnék megtartani a legjobbjaikat, tehát az adott ország válogatott játékosai, azok hazájukban szerepelnek, ez nálunk is jellemző, bár van olyan magyar válogatott játékos, Golita Zoltán személyben, aki tavaly például a Vienna Vikings bajnok csapatában szerepelt. Tehát, hogy azért ez is előfordul most már, hogy tényleg nívós bajnokságokba, jó csapatokba kerülnek ki a magyar játékosok.
Ja, a Fehérvár Entroners a címvédő, de a legtöbb bajnoki címet a Budapest Wolves szerezte, igaz?
Így van, ez nem változott.
Mindig az aktuális magyar bajnok indulhat el ebben az európai NFL-ben?
Nem, ez abszolút nem. A CFL kupában volt jellemző, hogy ott általában a magyar bajnok indult el. A European League of Football-ra jelentkezni lehetett, a Budapest Wolves is jelentkezett a Fehérvár Entroners mellett, a jogtulajdonos megvizsgált nagyon sok mindent, és végül a Fehérvár Entronerst vették föl ebbe a ligába.
a szavaidból azért kitűnik, hogy a sportág hazai fejlődésének egyik záloga a külföldi, amerikai, kanadai szürke állomány importálása a hazánkba. Ez az leginkább járható út, vagy ez az első lépés, amit hogy szölöpökként mindenképp le kell fektetni?
Hát hosszú évek óta nagy vita, ugye edzőt hozzunk, vagy játékost hozzunk. Ha játékost hozunk, az azonnal kifizetődik, mert ott van a pályán, és eredményesek tudunk lenni. Ha edzőt tudunk hozni, az abból a szempontból sokkal jobb. Egyrészt a hazai játékosok is fejlődnek. A hazai edzők is fejlődni tudnak. Ráadásként olyan dolgokat tudnak mutatni a fiataloknak is, tehát az utánpótlás. Egy teljes csomagot kapunk azzal, hogyha edzőket tudunk ide csábítani.
Akkor feltételezem, inkább te személy szerint az edzők pártján állsz, őket hozzuk inkább, vagy abból nagyobb hozzáadott értéket lehet nyerni.
Én azt gondolom, hogyha fontosnak tartjuk a magyar-amerikai futball fejlődését, nem csak klub szinten, hanem tényleg válogatott szinten, akkor sokkal fontosabbak az edzők.
Itt a magyar bajnokságban egyébként a játékosok, mondhatod, hogy van akkor egy kvótarendszer, nyilvánvalóan akkor magyar játékosok is szép számmal szerephez jutnak. Egyébként ez egy olyan modell, amit akár több sikersportágunkban is be lehetne vezetni. Na de minden most nem erről beszélgetünk, hanem arról, hogy a magyar játékosok mennyire nevezhetők, mondjuk úgy népszerűnek külföldön is. Említettél egy játékost, aki ugye osztrák csapatban játszott, de mennyien szoktak tudni eligazolni? Most ne menjünk Amerikáig.
Jó bajnokságban is játszanak. Tehát tavaly döntőt játszott a Tonon Black Panthers csapatában Szakács Kristóf, aki egyébként előtte pont a Wolfszal volt bajnok, de Szabó Martin személyében Miskolcról egy srác Svédországba igazolt, ő az idei szezont is ott fogja tölteni. Szóval tényleg az a jellemző, hogy szerencsére sok országba és jó csapatokhoz hívják a magyarokat.
És az első osztályban csak profi játékosok vannak, akik csak amerikai futballból élnek?
Magyarországon?
Magyarországon.
Azt gondolom, hogy nagyon örülnének a srácok. Még az ELF keret játékosai sem tekinthetőek profi játékosnak. Uh-huh. Tehát mindenki, a fiatalabbak tanulnak mellette, az idősebbek természetesen dolgoznak, úgyhogy ez nem változott.
Beszélj akkor a magyar válogatott sikereiről, mert mondtad, hogy EB a csoportba jutott akkor a nemzeti együttes.
Így van, mi ezt a jégkorunkhoz hasonlítottuk, tehát hogy hasonló utat járt be szerintem a magyar-amerikai futball válogatott, ugye 2016-ban Grácz Vilmos átvette az irányítását, kidolgozott egy új programot az edzői stábjával, elkezdték felépíteni ezt a csapatot. És utána eljutottunk oda, hogy ugye a legelső EB mérkőzésünkön még 2015-ben Lichlavka irányította a gárdát, akkor Szerbiától 56-0-ra kaptunk ki. Na innen kellett eljutni az A csoportig. Szóval ez egy nagyon, nagyon rögös, nagyon nehéz út volt. Kellett az, hogy támogatókat tudjunk szerezni a szövetségi segítségével, és utána edzőtáborokat szervezzünk, és összerakják Grácz Vilmosék ezt a csapatot, és ennek a csapatnak a gerince az korban szerencsére úgy volt, hogy így az A csoportig el tudtak jutni, sőt, még tovább is.
Szerbia most mely divízióban áll, csak hogy akkor nézzük az ívet, hogy ki milyen pályafutás futott be, mely válogatottak?
Természetesen az A csoportban.
A csoportban?
Így van.
És mi a B divízióban, kiket tudtunk megelőzni, vagy kik voltak még ott a B divízióban az ellenfeleink, és jelenleg nagyjából kiknek a szintjén állunk szerinted?
Belgiumot vertük meg, Törökországot, Spanyolországot, és kit nem mondom, Izraelt. Tehát ez a négy csapat volt, akit legyőztünk, úgyhogy ez szerintem egy nagyon szép teljesítmény, figyelembe véve azt, hogy például a spanyolok már korábban is játszottak az ELF-ben, mint a magyar csapatok. Hát ugye 12 gárda alkotja az A csoportot. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az utolsó negyedében vagyunk, de a fejlődés töretlen, a fiatalokat egyre jobban be lehet építeni ebbe a válogatottba, és az, hogy most már még komolyabb tétmérkőzéseket fognak majd játszani a magyar válogatott tagjai, ez segíthet abban, hogy a középmezőnyhöz oda kerülhessünk.
Akkor abszolút a jégkorong párhuzam az él, hogy kicsit ilyen oda-vissza távozás érkezés az A és a B divízió között, és akkor itt a megmaradás az A divízióban a cél.
Én azt gondolom, hogy ez a most a legfontosabb célkitűzésünk.
Most itt tényleg a végére futottunk a beszélgetésnek. Te is amerikai focizol, vagy korábban játszottál, vagy most a szövetségi feladatok mellett most erre nincs annyira idő?
Hát jó lenne, ha ez lenne a helyzet. Én csak kipróbáltam a sportágat, nem játszottam mérkőzésen. de nagyon szerettem volna. Korábban kellett volna találkoznom az amerikai futballal.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk a stúdióban, külön köszönöm, hogy bejöttél. Személyesen Cselleng Ádámot, a Magyar-Amerikai Futballszövetség sajtófőnökét hallották. Minden jót, szia!
Hello!
Sportérték! Minden, ami sport! Minden hétfőn a Trend FM-en!
Folytatjuk a sportértéket, a mikrofonnál Imre Lőrinc, a telefonvonalban pedig itt van velünk Szabados Gábor sportközgazdász. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tehát akkor, mint ahogy az imént is megbeszéltük, Cselleng Ádámmal, a Magyar-Amerikai Futballszövetség sajtófőnökével, a Kansas City Chiefs megnyerte az 57. Super Bowl-t, és kicsit megnéztük az előbbiekben a mérkőzést, hogy milyen színvonalú, milyen drámai volt ez a találkozó, megvizsgáltuk a magyarországi amerikai futball ágazat helyzetét. Önnel pedig arra gondoltam, hogy kicsit nézzünk a Super Bowl mögé a gazdasági vonatkozásokat firtatva. Ugye ilyenkor mindig közölni szokták, hogy mennyibe kerül a reklámidő a Super Bowl alatt, mennyibe kerül a jegy, stb. Ezeken mi is nagyjából végig fogunk menni, de előtte még arról, hogy ugye itt csak egy darab mérkőzésről van szó, egy amerikai futball mérkőzésről, hasonló kategóriában összehasonlíthatjuk-e bevétel termelő képességből a Super Bowl-t, mondjuk, teszem azt, egy európai labdarúgó bajnokok ligája fináléval?
Nyilván össze lehet hasonlítani, de más az egésznek a dimenziója, nem is a dimenziója, inkább úgy mondom, más a megközelítése, mások az arányai. Ha azt nézzük, hogy szerte a világon hány tévénéző figyeli akár a Super Bowl-t, akár a bajnokok ligája döntőt, akkor nagyjából hasonló adatokat kapunk egyébként, tehát mind a két adat globális értelemben, élőben 100 millió fő fölött van, tehát viszonylag magas nézettséget jelent az globális szinten is. Nyilván az egy óriási különbség, hogy a Super Bowl nézőknek a döntő többsége az Amerikában van, míg a bajnokok ligája nézőinek a megoszlása az sokkal kiegyenlítettebb, természetesen Európa jelenti a többséget, de hát azon belül nyilván több országról beszélünk, de még Európán kívülről is azért jóval több nézőt be tud vonzani a bajnokok ligája, mint amennyit a Super Bowl Amerikán kívül. Viszont az egyértelmű, hogy a gazdasági, általános gazdasági jelentősége a Super Bowl-nak, mint egyszeri, egymérkőzéses rendezvénynek felülmúlhatatlan. Tehát a bajnokok ligája, ha mondjuk több pénzt is termelne, mint amennyit az egész NFL termel, nem termel természetesen többet, de hogyha még így is lenne, akkor is a Super Bowl az akkor is egy utolérhetetlen esemény, mert egy olyan csúcs történése az amerikai közéletnek és az amerikai televíziózásnak, hangsúlyozom, nem az amerikai sportéletnek, nem az amerikai sporttelevíziózásnak, hanem az általában vett közéletnek és általában vett televíziózásnak, ami gyakorlatilag Európában elképzelhetetlen. Nálunk nincs egy olyan esemény, amely évről évre ilyen mértékű figyelmet és gazdasági erőt vonzana, nem csak a sporton belül, hanem sehol. Míg Amerikában gyakorlatilag ez az igazodási pont a televíziózásban minden egyes évben.
Ez nagyon érdekes, mondta ugyebár, hogy az NFL döntő javarésze a nézőket illetően az Egyesült Államokból tevődik ki, és most akkor az elején hoztam a futballal kapcsolatos párhuzamot. Ugye az európai futballnak nagy célja, hogy az export piacain terjeszkedjen, mondjuk Ázsiában, vagy akár Amerikában. Az NFL-nek ez nem megy annyira könnyedén, hogy akár Európába betegye a lábát?
Kulturálisan nyilván egy jóval kötöttebb sportágról, jóval kötöttebb eseményről van szó. Bármennyire is globalizálódik nyilván az NFL is, és ugye egyre népszerűbb az Egyesült Államok határain túl is, még mindig azért nagyon Amerikához kötődik, tehát nyilván a megértése is a sportágnak azért jóval speciálisabb, mint az európai labdarúgásé, és azért az amerikai futball az még mindig egy amerikai sportág, tehát olyan mértékben én azt gondolom soha nem fog tudni népszerű lenni, és soha nem fog tudni olyan mértékben globalizálódni, mint a mi labdarúgásunk. És ugye azt se felejtsük el, hogy ez nem is feltétlenül célja. Tehát a Super Bowl az kifejezetten úgy van felépítve, hogy az amerikaiaknak adják el. Tehát rengeteg kifejezetten az amerikaiakat célzó üzenet van benne, és most nem csak a reklámokra gondolok, hanem úgy általában az egésznek a lebonyolítása, és kifejezetten ugye az amerikai nemzeti érzést növelő eszközök vannak benne. Tehát ezek eleve valamennyire azért akadályai egy globális fejlődésnek. A Bajnokok Ligájában ugye ez a, és úgy általában az európai sporteseményekben ez a jellemző, ez nem nagyon van meg, már csak azért is, mert például a Bajnokok Ligája önmaga is ugye egy nemzetközi sorozat, és eleve a világ minden tájáról vonz játékosokat, nézőket. Tehát én azt gondolom, hogy bármennyire is terjeszkedik az NFL, és nyilván látszik, hogy van ilyen cél.
Igen, abszolút, ezt szoktak hozni, például Londonban is, a Wembleyben is volt mérkőzés.
Európában is vannak mérkőzések, ugye Mexikóban is játszanak mérkőzéseket, tehát ők is tudatosan keresik azokat a piacokat, ahol lehet terjeszkedni, de messze nem fektetnek akkora hangsúlyt erre, mint az európai futball, mert egyszerűen a sportág az, én azt gondolom, nyugodtan kijelenthető, nem is alkalmas igazán nagy terjeszkedésre, és még egyszer mondom, az egésznek a kulturális érzelmi töltete, ami az amerikaiak számára nagyon fontos, az igazából kicsit akadályozza is a teljes globális térhódítást.
És innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Szabados Gábor sportközgazdásszal, aki telefonon nyilatkozik nekünk a Super Bowl gazdasági vonatkozásairól. Hamarosan folytatjuk a híreket követően, maradjanak velünk!